A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Simony András volt amerikai nagykövet, van velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Az amerikai egyetemekről fogunk beszélni. Most már, ha jól számolom, akkor körülbelül 40 kisebb-nagyobb egyetemen mennek a tüntetések. Hogy pontosan ki ellen, és mikor, és mi ellen, az nagyon függ attól az idő pillanattól, amikor fölvesszük azt a fotót, mondjuk, gyors fotót, a tüntetőkről, a rendőri közbeavatkozásról, az egyetemi vezetőkről, a kongresszusi meghallgatásokról. Szóval nagyon sok minden keveredik ebben a dologban, megpróbáljuk majd szétszálazni. Ha jól tudom, ön is tanít egyetemen, ugye?
Így igaz.
Washingtonban.
A George Washington Egyetemen.
Erről a tüntetés hullámról milyen emlékei vannak, vagy milyen benyomásai?
Hát ugye A mi egyetemünkön is vannak, vagy voltak ilyen megmozdulások, ami egyébként nem újdonság, mert egy pár évvel ezelőtt, amikor az emlékezetes George Floyd gyilkosság történt, és annak kapcsán elindultak a tüntetések, akkor ezen az egyetemen is voltak tüntetések, tehát ez nem egy új dolog. Ugye azt kell tudni, hogy George Washington Egyetemről talán ez azért emelkedik ki, mert ez közvetlenül a Fehérház közelében van, tehát ennek van egyfajta szimbolikája, de ezen az egyetemen éppen tegnap volt egy nagyon komoly ellentüntetés is, tehát azért valahol jelzi azt, hogy az egész dolog milyen irányban mozdul el. Talán itt indításként egy megjegyzést, hogy a hallgatók pontosan értsék, hogy itt miről is van szó. Amerikában több tízezer egyetem van. Tehát ez egy borzasztó nagy ország, rengeteg egyetemmel, és amit ön említett, 40-50-60 egyetemen vannak ilyen tüntetések. Érdekes módon az elsősorban az úgynevezett Ivy League, tehát a kiemelt, mondjuk úgy privilegizált egyetemeken vannak ezek a tüntetések.
Igen, a
Kolumbián, a UCLA, ami Kaliforniában, a USC Kaliforniában, a Brown Egyetemen, a Princetonon, stb. Ezt érdemes ezt kicsit kibontani.
Jó, mondjuk ki. Ugye október 7-e után indulnak el a tüntetések, amennyire én tudom, vagy megmozdulások, akkor még nem ilyen arányban voltak ezek, akkor ez természetesen egy ilyen pro-izraeli kiállás volt a Hamas gyilkos támadása után, tökéletesen érthetően, igazolhatóan. Aztán, ahogy megindult a gázai támadása az izraeli erőknek, és hát kiderült, hogy nagyon sok civil halott van, akkor ez a dolog kezdett megfordulni, és Izrael megítélése úgy tűnt, hogy nagyon romlik a közösségi sajtóban. Mára ez már kijelenthető. Vagyis a mostani tüntetések jó része Izrael párti, vagyis a mostani tüntetések jó része palesztin párti, Izrael ellenes és antiszemita. Kettő nem ugyanaz, tudom, hogy sokan megpróbálják ezt összemosni, de ez nem ugyanaz természetesen. Az Izrael kritika az mindig egy adott izraeli kormánynak, most éppen a Netanyahu kormánynak szól, de az is igaz, hogy ez sokszor összemosódik. Külön tudjuk-e választani, hogyha haladunk előre az időben, hogy mikor, melyik attitűd lett élesebb, és hogy keveredett a többivel? Ezt azért is mondom, mert például a Guardian már megjelent egy hosszú elemző cikk egy brit filozófustól, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen ami bűnbaj az összemosásokban van, azt nagyon sokszor a szélső jobb követi el, vagy a szélső bal, amelynek egyébként közvetlen köze az egyetemekhez nincs, de megjelennek ott. És hát a rendőrök is, mondjuk a Kolumbián beavatkozó rendőrök is mondták, hogy olyan tüntetők, akik Izrael megszüntetését követelték, ezekről nem bizonyosodott be, hogy diákok az egyetemen, hanem csak úgy föltűntek ott.
Jó, hát itt nagyon sok minden van, amit ki kellene bontani. Hát először is, hogy pontosan mikor történt ez a váltás, ezt én nem tudnám megmondani. Valóban október 7-e után volt egy elég erőteljes szimpátia tüntetés, bár meg kell mondani, hogy már akkor jelentkeztek olyan hangok, meg azt mondták, hogy ez tulajdonképpen ezt Izrael magának köszönheti, hogy ezek az áldozatok, a tuszok, ezek tulajdonképpen egy osztályharcnak, mondjuk úgy, a palesztin nép jogos harcának az áldozatai. Na most persze ez már eleve egy rossz irány, de ugye ez volt a kezdet. Erre nagyon gyorsan rárakódtak egyéb dolgok, és hát ugye azt kevesen értik meg, hogy ez egy háború. Tehát itt háború van. A szomorú az, hogy valóban egy ilyen háborúban, főleg egy olyan nagyon sűrűn lakott területen, ahol az ellenség, és mondjuk ki, hogy ahol az ellenség, a Hamas, ugye civilek között bujkál, sajnos elkerülhetetlenek a civil áldozatok. Na most, az nagyon nehéz bemérni, hogy a civil áldozatok azok a túlkapásnak az áldozatai. Van ilyen is, mert ugye emlékezetes, amikor egy segélyszervezetnek nem is olyan régen néhány aktivistáját eltalálták, mert azt hitték, hogy Hamas terroristákat bújtatnak. Az egy nagyon nagy hiba volt, de alapvetően az izraeli hadsereg ténylegesen olyan parancsokat kap, hogy ahol lehet, próbálják meg elkerülni az áldozatot. Most ez senkit nem érdekel, ugyanis az, ami Amerikában kibontakozott, annak az indítása az a Harvard Egyetemen történt, amikor a Harvard Egyetemen, illetve a Pennsylvániai Egyetemen, és azt rosszul kezelték. Tehát a kezdetén nagyon-nagyon rosszul kezelték a dolgokat, és talán emlékeznek a hallgatók, hogy a Harvard Egyetem elnöke kényszerült lemondani egy kongresszusi meghallgatás után, ahol ugye azt mondta, hogy hát az, hogy ez a zsidózás, hogy az antiszemita megnyilvánulások, hogy ezek a megmozdulások, ezek valóban antiszemita jellegűek-e, azt találta mondani, hogy hát a kontextustól függ. Hát ez nem függ a kontextustól, valami vagy antiszemita, vagy nem antiszemita. Tehát itt visszatérek arra, amit ő mondott. Ugye az én olvasatomban azért nagyon sokszor próbálják az antiszemita felhangokat tisztára mosni azzal, hogy ez nem antiszemita megnyilvánulás, hanem Izrael ellenes megnyilvánulás. Az én olvasatomban ez azért a kettő majdnem, hogy ugyanaz, ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Na most, ami a mostani helyzetet illeti, de hát ezt nyilván ki akarja ön is bontani, megindult egy nagyon, nagyon határozott fellépés a tüntetőkkel szemben, és ahogy ön mondja, egyre inkább kiderül az, hogy a tüntetők közé profi provokátorok is keveredtek, és egyre nyilvánvalóbb az, hogy ilyen hatalmas megmozdulást és ilyen agresszív megmozdulást ezt a diákok önmaguktól nem tudták volna végrehajtani.
Még akkor sem, hogyha azért csak ezzel nem nagyon szoktunk szembesülni. Az Egyesült Államok lakosságának nagyon jelentős része, hát jó, persze, természetesen nem 10-15%-ról van szó, az arab, vagy jelentős mértékben palesztin. Tehát, hogy itt természetesen vannak olyan érthető elfogultságok, amik abban a pillanatban belobbantak. Nem tudom egyébként, hogy az amerikai egyetemeken jelenlévő arab vagy palesztin diákok aránya milyen. Hát ezt tudnánk, akkor kicsit közelebb lennénk ahhoz, hogy igazából egy külső vagy belső tüntetések folynak.
Hát az egyetemektől függ. Például Michiganben nagyobb az aránya az arab diákoknak, palesztin diákoknak, mert ott van egy jelentős arab palesztin származású lakosság. Egyéb helyeken nem túl nagy ez a létszám. Ennél sokkal bonyolultabb a képlet. Tehát, hogy kik ezek a tüntetők. Ugye ezek a tüntetők összetevődnek egyrészt valóban olyanokból, akik jogosan, érzelmi alapon, származási alapon tüntetnek, és tényleg aggódnak a civil lakosság iránt. És akkor van egy másik csoport, ami ennél sokkal jelentősebb, amelyik úgy gondolja, hogy ez idézőjelben az osztályharc része. Tehát ezek azok, akik úgy gondolják, hogy a befejezetlen osztályharc most kapott egy lendületet, és Izraelt a kapitalizmussal, a zsidókat a kapitalistákkal azonosítják. Tehát
legitim... A palesztinok lennének a munkásosztály.
És a palesztinok lennének kvázi a munkásosztály, amelyik ugye helyettesíti a ma már nehezen definiálható munkásosztályt. De hagyd azért hozzá, hogy és végül van egy harmadik csoport, amelyik nagyon gyanús, hogy valóban külső segítséggel és külső támogatással van jelen. Nem kell összeesküvés elméleteket szőni ahhoz, és nem kell paranoidnak lenni ahhoz, hogy valaki elképzelje, hogy az irániaknak jelentős szerepe van ebben. Hát ugye azért az mégiscsak egy abszurd dolog, hogy az iráni mullák, az iráni politikai vezetés, amelyik egyébként megöl nőket azért, mert a hijabot nem hordja rendesen, azért, mert egy nőnek egy hajtincs kilóg a kendő alól, ez megölik őket, agyonverik őket, börtönbe zárják, fiatalokat agyonvernek azért, mert nyugati zenét hallgatnak. Ezek most lelkesen támogatják a tüntetőket, az egyetemi tüntetőket, és szolidaritási üzeneteket. Micsoda világ ez? Hát milyen abszurd dolog ez? Tehát ha más nem, akkor ez mégiscsak bizonyítja azt, hogy ez akarva, akaratlanul, tartok attól, hogy egyesek naivitásból ezt nem értik, mások viszont tudatosan táplálják ezt, tulajdonképpen az irániakat segíti.
Most leszámítva egy picit a kívülről jövő támogatásokat, ami lehet iráni, lehet szélső jobboldali, lehet szélső baloldali is. Az egyetemek, az amerikai egyetemek, mintha készültek volna erre az osztályharcos fellépésre, az elmúlt éveket nézzük. Én nem nagyon találkoztam olyan elemzővel, legyen az baloldali vagy jobboldali, aki ne ismerte volna el, hogy igen, az amerikai egyetemek elég jelentős része egy olyan baloldali befolyás alatt áll, ami nem mérhető az európai jellegű baloldalhoz, hanem a woke mozgalommal, a cancel culture-rel, és egy nagyon-nagyon demagóg fellépés hullámmal, ugye az idők során, az évek során több egyetemi tanárt kényszerített arra, hogy elhagyja az oktatást, és kilépjen, vagy kirúgták. Mert nem azt a nyelvet használta, nem úgy fogalmazott világjelenségekről, ahogy azt a diákok egy része elvárta volna. Szóval, hogy ennek az osztályharcos attitűdnek a jelenléte nagyon erős lett volna az egyetemeken. Ez meg tudja ezt erősíteni?
Én ezt abszolút meg tudom erősíteni. Tehát ugye ez, amit ön is említett, a woke kultúra, az identity politics, ami ugye egyes kisebbségi csoportnak az identitását helyezi középpontban, aminek az a filozófia alapja, hogy az összes marginalizált csoport tulajdonképpen szolidáris kell, hogy legyen egymással, teljesen mindegy, hogy ez most a magyarul LMBT, angolul LGBTQ csoport, tehát a melegek, biszexuálisak, transzneműek csoportja, a feketék, stb., hogy közös a harc. Na most a helyzet az, hogy valóban az elmúlt években rengeteg tanár, aki megkérdőjelezte ennek az egésznek a jogosságát, ugye ennek a filozófiai alapjait, ezeket eltávolították az egyetemekre. Na most ez egy katasztrófa, mert ugye jelen pillanatban ez az egész történet most ugye ott tart, hogy a szólásszabadságot helyezik középpontba, ugye a diákok azt csinálnak, akarnak, mert szélsőségesen értelmezik a szólásszabadságot. Ugye tegnap Biden, az Egyesült Államok elnöke tartott egy beszédet, és most először nagyon keményen felszólalt, hogy igen, a szólásszabadság az nem egyenlő a randalírozással, az agresszivitással, az, hogy elbarikádozzák magukat, az, hogy elfoglalnak egyetemi kampuszokat, fizikai tetlegességig fajulnak a dolgok. Ez a kettő nem egyeztethető össze, de ez azért érdekes, mert valóban ugye ez nem hirtelen, ez nem csak a palesztinok iránti szolidaritásról szól. Nagyon, ami miatt Nagyon sokan mérgesek vagyunk Washingtonban, és nem én vagyok az egyetlen, nagyon sokan vagyunk így. Vajon miért nem tiltakoznak ugyanígy a kínaiak rabszolgatartása miatt? Miért nem tiltakoznak, hogy az ujgurokat ugye gyakorlatilag koncentrációs táborba kényszerítik Kínában? Miért nem tiltakoznak az ukrán háború ellen, amit ugye Oroszország indított? Miért nem tiltakoznak ugyanilyen erőteljesen, amiatt, hogy ukrán gyerekeket elrabolnak és átnevelik oroszra? Vagy miért nem tiltakoznak az előbb említett iráni gyalázatos emberi jogi tiprásokkal szemben? Na, itt felmerül a kérdés, hogy jó, akkor itt tulajdonképpen miről van szó, és akkor itt térnék vissza arra, hogy ennek az egész történetnek az az alapja, hogy na, most megragadtunk egy olyan jól érthető, jól körülírható történetet, ami egyébként a mi egyéb harcunkat fogja segíteni. Én azt hiszem, hogy alapvetően erről van szó, még akkor is, hogyha a diákoknak a követelései első helyen az, hogy tessék az egyetemeknek megszüntetni minden kapcsolatot azokkal a vállalatokkal, amelyeknek Izraellel van gazdasági kapcsolatok.
Mármint olyan vállalattal, az izraeli vállalattal, amelynek kapcsolata van a háborúval, tehát a
Minden, hát ugye ez egy nehezen definiálható dolog. Ez sajnos itt elmosódnak a határok, és gyakorlatilag arról van szó, hogy tessék az izraeli befektetéseket visszavonni. Na most a helyzet az, hogy ezek nagy része magánegyetem. Tehát ugye itt most kezdődik az igazi botrány, ugye évzárás van. Egy-egy ilyen egyetem, mondok egy konkrét példát, a Brown Egyetemen egy év 70-80 ezer dollárba kerül a szülőknek. Hát ezt nem a gyerekek fizetik. Ugye,
de aki, ez csak a tandíj.
Ez a tandíj.
Hát
ez
mondjuk
a tandíj,
még lakni és akkor kell, meg enni kell. Meg
pontosan, tehát csak a tandíj 70-80 ezer dollár. Ezt ugye magyar, de ezt forintra átszámítva, jelenleg járfolyam, ez 30-32 millió forint, ami borzasztó nagy pénz. Tehát azért ez, és ugye most vetődnek fel a kérdések, hogy azok, akik most végeznének, nem tudják befejezni az egyetemet. Ugye a vizsgákat el kell halasztani, stb. Mit jelent ez? Hogy nem tudnak, nem kapják meg a bizonyítványaikat, nem kapják meg a diplomát, nem tudnak dolgozni. Most elkezdődött egy nagyon-nagyon erőteljes felháborodás az USA szerte, hogy egy pillanat, jó, ti tiltakoztok, de hát mi lesz velünk? A kérdés az, hogy, és itt vetődik megint fel az, hogy mi az összetétele ennek a csoportnak, vagy ezeknek a csoportoknak, mert azt kötve hiszem, hogy aki évi 70 ezer dollárt fizet, a mi egyetemünkön is, egy évnyi tandíj 65-70 ezer dollár, hogy akik kifizetnek ennyi pénzt, azok vajon be akarják fejezni a tanulmányaikat, vagy vajon ki akarnak menni tüntetni, és ez közvetve talán bizonyítja azt, hogy azért eznek a társaságnak az összetétele sokkal komplikáltabb, mint ahogy sokan gondolják.
Hát ez az egyik csapda, amit ön említ. A másik csapda, hogyha megengedi, visszatérek, mert köztünk úgy érzem, hogy van egy vitapont, és ezt érdemes megbeszélni, tűnik az Izrael kritika és az antiszemitizmus kérdése. Én azt gondolom, hogy nagyon sok diák a konkrét Netanyahu kormány kritikája miatt ment el oda tüntetni, és hát ebbe tökéletesen ugyanazt csinálták, mint az izraeli társadalom elég jelentős része, amelyik a háború óta tüntet, és követeli Netanyahu lemondását, illetve minden szakértő azt mondja, hogy ha Netanyahunak nem sikerül elég elhúzni ezt a háborút, akkor mindenképpen mennie kell. De ha elhúzza, akkor is. Az ő felelősség olyan is vitathatatlan. Tehát itt nem történik semmi más, csak egy olyan kritika, ami egy kormányra vonatkozik. Csak nagyon nehéz, és ez a másik csapda, megkülönböztetni ezt a kritikát az antiszemitizmustól, mert úgy látom, hogy bőszen mossák össze. És hogy mondjam csak, nem véletlenül.
Hát nincs köztünk vita. Hát én azzal egyetértek, hogy Netanyahu-nak menni kell. Netanyahu jelentős mértékben felelős azért, hogy ez a helyzet kialakult. Netanyahu-nak jelentős mértékben szerepe van abban, hogy egyáltalán október 7-e bekövetkezett. Tehát itt azért nagyon sok, tehát ebben nincsen közöttünk egyetértés. És Én is azzal értek egyet, hogy a probléma nem az, hogy tiltakoznak Netanyahuval szemben, nem Netanyahuval szemben tiltakoznak, Izraellel szemben tiltakoznak, és nagyon gyorsan összemosódik a kettő, és ezért van az, hogy élek a gyanúperrel, hogy az Izrael elleni általános kritika az erőteljesen antiszemita felhanggal történik. Tehát ugye én nem szeretnék itt mellé beszélni. Én úgy látom, hogy ahogy halad előre ez az egész történet, úgy lesz egyre erősebben antiszemita jellege az egésznek, és ezt én nagyon sajnálatosnak tartom, mert azzal én is egyetértek, hogy bizony-bizony megérdemli a kritikát a Netanyahu vezetés. És hát ugye az én zsidó barátaim, beleértve azokat, akik Izraelben élnek, alig várják, hogy Netanyahu leköszönjön, ugyanis felelősnek tartják ezért az egészért, és azt mondják cinikusan, hogy az egész azért húzódik el, hogy még egy napot a börtönön kívül töltsön. Igen. Tehát ugye a helyzet, tehát nem hiszem, hogy vita van közöttünk, én inkább azt szeretném, hogyha a hallgatók azt látnák, hogy ahogy ez az egész történet eszkalálódik, úgy ölt egyre erőteljesebben antiszemita jelleget ez a történet.
Na most a dologhoz szerencsére hozzátartozik az, hogy a washingtoni hatalmi elit, legyen az demokrata vagy republikánus, az mindenképpen az antiszemitizmus ellen lép föl. Biden megnyilvánulását kiegészíti a republikánus párt, amelyiket egy olyan törvényt javasol most, amelyik egyébként az Izrael kritikát is tiltaná. Hát ezen még azért gondolom, kicsit csiszolgatni kell, de a republikánusok még keményebben akarnak föllépni a palesztin párti tüntetőkkel szemben. De ahogy ön mondja, az antiszemitizmus jelensége nő, burjánzik ezeken a tüntetéseken. Mennyire írja le az amerikai társadalom pillanatnyi állapotát?
Na, hát nem írja le az amerikai társadalom jelenlegi állapotát. Visszatérve arra, hogy mi történik a kongresszusban. Ugye a kongresszusban tegnap elfogadtak egy kétpárti törvényt, tehát demokrata és republikánus támogatással, amely sokkal nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy oktassák az antiszemitizmust, fellépjenek az antiszemitizmussal szemben. Aztán, hogy ennek van egy kinövése, amit ön említett, hogy a republikánusok ennél messzebbre akarnak menni, ez ténylegesen igaz. Egy pillanatra álljunk meg, Amerikában választások lesznek, és jelen pillanatban a Biden adminisztráció csapdába esett. Mondjuk úgy, hogy ez a 22-es csapdája Biden számára. Ha nem lép fel a diákokkal szemben, akkor nagyon könnyen elveszíti a mérsékeltek támogatását, olyanok támogatását, akik ugyan ugye talán még szimpatizálnának is bizonyos dolgokkal, amiket a diákok mondanak, de félelemben élnek. Tehát itt rendetlenség van. És azt mondják, hogy egy pillanat nem merünk kimenni az utcára, és nem fognak Bidenre szavazni, azt mondják, hogy egy rendpárti elnökkel. A másik oldalon persze az van, hogyha nagyon erőteljesen lép fel, akkor elveszíti a fiatal szavazóknak jelentős részét, akik persze nem értik, hogy pontosan miről van szó, egy dolgot látnak, fiatalokkal szemben lépnek fel. Ez a Biden számára egy 22-es csapdája, nagyon nehéz belőle kimászni, de azért én azt látom, hogy a lakosság nagy része elítéli ezt a felfordulást. És igenis azt várja, hogy a rendőrség teremtsen rendet. Na most ugye az elmúlt napoknak a fejleménye az, hogy a rendőrség bevonult az egyetemekre, és bizony elkezdte kitakarítani az egyetemeket, főleg, amikor már épület elfoglalásokba kezdtek a diákok, illetve olyanok, akikről kiderült, hogy semmi közük az egyetemhez, és ezt az amerikai lakosság nagy része támogatja. Tehát azért azt is látni kell, hogy itt most itt összekeveredik az, hogy tényleg van egy nagyon nehéz nemzetközi helyzet, van egy helyzet, amiben az Egyesült Államoknak kiemelkedően fontos szerepe van, és van egy választás előtti helyzet. És hozzáteszem, hogy megint csak élek a gyanúperrel, hogy egyeseknek érdeke, hogy kívülről segítsék ezt a felfordulást, mert felfordulást akarnak látni az amerikai választásokról.
Nagyon sokan érdekeltek, hogy nem ütette Irán, de hát mondhatnák az oroszokat, a kínaiakat.
Hát az biztos, hogy az oroszok, az biztos, hogy olyan, tehát hogy hát ugye nem közvetlenül, nem ez, ehhez kapcsolódóan, de egyre inkább kiderül, hogy Oroszország borzasztóan aktív, nem csak az Egyesült Államokban, Európában is, hogy beavatkozzon a választásra. Most ugye az első nagy ilyen választás az a júniusi Európa Parlamenti választás lesz, ahol teljesen nyilvánvaló, hogy az oroszoknak a keze már most benne van. Ugye nemrég lelepleztek kínai ügynököket parlamenti képviselők közül. Nevezetesen szélső jobboldali német parlamenti képviselő körül. Tehát ugye lehet, tehát még egyszer mondom, amit az előbb említem, nem kell paranoidnak lenni ahhoz, hogy az ember feltételezze, hogy érdeke fűződik egyeseknek ahhoz, hogy nagy felfordulást legyen az Egyesült Államokban. És ezt a helyzetet kell valahogy Bidennek úgy kezelnie, hogy ne veszítse el se a mérsékelt szavazókat, és valahogy tudjon szólni a diákokhoz is.
Ha már a csapdákat említettük, van még egy, ez az egyetemek csapdája, nem csak a hallgatóké. Egyetlen egy olyan esetről hallottam, de szerintem több van, vagy lehet még több is, amikor az egyetemnek nagylelkűen adományozó gazdag emberek közül valaki visszavonta az adományát, vagy azt mondta, hogy nem ad többet. Egy zsidó származású üzletemberről van szó, aki azt mondta, hogy hát ha ilyen megesik, akkor ő ezt nem tudja finanszírozni, de most ezek a magánegyetemek, főleg a nevesebbek, ezek nem szegények. Tehát amit a Columbia, amit én ott magam láttam New Yorkban, hogy micsoda ingatlan bizniszeket visz az egyetem, mennyi pénz fölött rendelkezik, és milyen kiterjedt üzleti kapcsolatai vannak, gyümölcsöző üzleti kapcsolatai. Hát ettől biztos nem megy a falnak, na de ha ebből egy hullám lesz, hogy a gazdag emberek visszavonják a támogatásaikat, akkor egyetemek bajba kerülhetnek.
Hát ez így van. Ugye ez kezdődött azzal, hogy a Harvard, amikor kitörtek ezek a megmozdulások, akkor ott volt ez az első eset, hogy valóban az egyik legnagyobb donor visszavonta a támogatását. Most azért ezt a magyar hallgatónak azért el kell mondani, hogy mekkora összegekről van szó. Hát a Columbia Egyetemnek az alapítványa, amelynek a hasznából működtetik az egyetemet, az 12 milliárd dollár. Oh. Hát kérem szépen, ki 12. A Harvardé 50 milliárd dollár.
Szép.
Most kérem szépen, az egész ez a magyar nemzeti jövedelemnek talán az egy negyede. Tehát azért itt iszonyú pénzekről van szó. Ezzel együtt az egyes programokhoz való hozzájárulás nagyon nagy mértékben magánszemélyektől jön. Olyan személyektől jön, akik ott végeztek, és hálából, Amerikában ez benne van a kultúrában, hálából visszafordítanak jelentős összeget, amikor sikeresek lesznek, abból indulnak ki, hogy az egyetemem nélkül nem tudtam volna ezt megvalósítani, ezért most visszaadok. Ennek megvan a kultúrája. De ez azért azt is jelenti, hogy előbb-utóbb ez jelentős mértékben befolyásolja majd befolyásolhatja az egyetemeknek a működését, és ezzel nagyon nehezen, tehát ez az, amivel most az egyetemeknek ugye meg kell valahogy birkózniuk, de ugye itt egy-egy donor 100-200 millió dollárt adományoz. Hát ugye azért ezt el kell tudni képzelni, hogy itt ez azt jelenti, 50-60-70 milliárd forintokról van szó egy szemétől. Nagyon sok pénz.
Nagyon komolyan fölvetődik most, nem tudom, hogy jogosan vagy nem, hát megkérdezem öntől, hogy mit gondol erről. 1968. Hogy tudnék, mi történt az amerikai egyetemeken a diákmozgalmak, a diáklázadások, a vietnámi háború elleni tiltakozásoknak a örvényében, Mennyire volt az baloldali, és miköze van a mostani helyzethez? Tehát miért rángatják elő az akkori eseményeket, amiket egyébként hát a magyarországi korosztályok is ismerhetnek, mert szerencsére volt annyi liberalizmus a Kádár rendszerben, hogy ezek az amerikai filmek, amelyek erről szóltak, Heper és Vér meg a többiek, hát ön tudja, ezek bejutottak azért Magyarországra, és láthatók voltak, látható volt, hogy mi bajuk van az amerikai diákoknak, és hát a magyarországiak csak szerették volna, hogyha nekik is lehetnek ilyen problémáik. Vagy így léphetnek föl a problémáik megvédésére mondjuk március 15-én, amire ugye tudjuk, hogy mi volt a hatalom akkori válasza. Szóval ez a párhuzam, vagy az akkori idők előráncigálása a mai baloldal, a mai egyetemi helyzetnek a leírására jogosult?
Nem, itt teljesen másról van szó. Szóval egyébként hagyd meséljek el egy ehhez kapcsolódó történetet. Ugye, ahogy ön mondta, ugye itt a kelet-európai kommunista vezetés örömmel látta a felfordulást Amerikában, Párizsban, Németországban, Nyugat-Németországban, de rettegtek attól, hogy esetleg valakinek ötletei lesznek, és akkor majd Kelet-Európára is ráterjed. Ez főleg, hogy hát ugye volt a prágai tavasz 1968-ban, tehát ott azért az Eper és Vér az 69-70-ben jött be Magyarországra. Én emlékszem rá, mert az egyik kedvenc számom a fő betét dal, ami az a cím, hogy Something in the Air, és egy Thunderclap Newman nevű együttes játszotta, aminek az a magyar fordítás, hogy valami van a levegőben. Na most ezt utólag döbbent rá a magyar vezetés, hogy hoppá, itt ebből baj lett. Elmesélnék gyorsan, ha van annyi időnk egy történetet.
Hogy nem kell gyorsan mesélni, nyugodtan
mesélni. Köszönöm szépen. Ugye 68-ban, 69 elején én az István gimnáziumban jártam, és ott mi egy ilyen renegált osztály voltunk, és valakinek az a gondolata támadt. Tudjátok, ha már ez ilyen szépen megy ott Párizsban, meg San Franciscóban, meg minden, menjünk el a kínai nagykövetségre, ugye? Hetzből. És akkor elmentünk a kínai nagykövetségre, hogy kapjunk egy ilyen kis piros Mao könyvet, és egészen elképesztően kedvesen fogadtak bennünket, teját kaptunk, és mindenki kapott egy-egy piros könyvet, majd másnap megjelent a rendőrség, és mindenkit úgy elvittek, hogy csak na.
Nem és voltak igazi maoista, gondolom.
De hogy azt sem tudtuk, hogy miről van szó, csak nagy hec volt, de úgy megrémültek tőle, hogy öt harmadik gimnazista elmegy a kínai nagykövetségre, hogy hát rögtön olyan kihallgatások voltak, és szembesítések, vagy mit tudom, és hát csak a szülők kérésére, vagy követelésére engedtek el bennünket. Úgyhogy ez körülbelül úgy nézett ki. De hagyd tegyem hozzá, hogy ami miatt alapvetően más a dolog. Ne felejts el, hogy a vietnámi háborúban amerikai fiatalok haltak meg. Tehát ugye az volt, hogy Amerikában akkor még tehát a katonai szolgálat
sorozás volt,
kötelező volt. És ugye mi történt? Az történt, hogy a kevésbé tehetősek nem tudták a gyerekeiket kimenteni a sorozás alól. A gazdagok persze kimentették a gyerekeik, de mint ahogy a Donald Trumpot is.
Trump is, ugye.
Kimentették, mit tudom, hazai szolgálatot, vagy hogy mondják ezt a... Minden esetre nem kerültek ki a csatamezőre, és ebből volt az igazi nagy fel. Tehát amikor kezdtek hullani az amerikai katonák, abból lett a nagy rivli, és ezért ez ebből törtek ki a nagy láza. Én ugye úgy szeretek fogalmazni, hogy ugye annak idején az amerikai fiatalok egy jobb kapitalizmust akartak, mi vagy egy nagyobb szabadság, egy jobb demokráciát, így pontosan fogalmaz, egy jobb demokráciát akartak, mi viszont demokráciát akartunk, punktum. Tehát ez volt a különbség. Ez ma nincs jelen. Tehát az amerikaiaknak ebben a történetben áldozatuk nincsen. Tehát ebben a történetben az amerikai katonák nem avatkoznak be. Tehát ha sérülnek katonák, akkor azok a környező országokban állomásozó katonák között vannak, mint ahogy ugye Szíriában nemrég ugye megöltek egy pár katonát, tehát ilyen értelemben minimális, tehát szinte észrevehetetlen az a veszteség, amit Amerika elszenved. Tehát a történet egész másról szól, az indítatása egész másról szól, és itt jön be az, amit ön mond, hogy időközben Amerikában megnövekedett az arab-palesztin bevándorlóknak a száma, és jelentős családi egyéb kapcsolatok vannak a térséggel. Ez társadalmilag elsősorban ez áll a háttérben. Tehát egészen más történet, a Vietnámra hivatkozni ebben az összefüggésben felesleges.
Igen, de 68-ban nem csak Vietnám ellen tiltakoztak, ön mondta, hogy egy jobb demokráciát akartak, és hát nem véletlen, hogy John Lennon például jó darabig be se akarták engedni szinte az Egyesült Államokban, mert fölforgató elemnek számított a szövegei miatt. És hát évek teltek el, amíg megkapta a letelepedési engedélyt. Magyarán az amerikai társadalom az nem a mai volt, mint ahogy a mai brit társadalom nem hasonlítható. Ugye ott van, ha most keresünk az amerikai filmekhez egy angol vagy brit hasonlást, akkor az IF című film, amely arról szólt, hogy milyen az angol iskolarendszer, milyen elnyomó, milyen erőszakos. Szóval úgy tűnt, hogy azok a lázadások, tüntetések, a 60-as évek mozgalmai, azok nagyon sokat demokratizáltak ezeken a társadalmakon.
Hát ezen
nem sokat segítette.
Hát ezen nem lehet vitatkozni. Tehát ezzel én teljesen, teljesen egyetértek, de alapvetően, ami ezt az egészet elindította az Egyesült Államokban, az kétségtelen, hogy a vietnámi háború volt. Egyébként, hát persze ne felejtsük el, hogy akkor volt a Martin Luther King által vezetett polgárjogi mozgalom. Tehát sok minden volt, és de még egyszer hangsúlyozom, hogy ugye ez azért volt egy izgalmas történet, mert a II. Világháború utáni konszolidációt követően ez volt az első olyan momentum, amikor hirtelen az amerikai társadalom, hát mondjuk úgy, hogy igazán meg akart változni. Na most nem csak Amerikában voltak ilyen tüntetések, hát ugye legalább ilyen drámai volt a tüntetés ugye Párizsban, ugye emlékezzünk vissza, hogy Párizsban
az utca kő.
Az utca, igen, hogy felszedték a köveket, és dobálták a rendőröket, de hát ugye az megint egy más történet. De én nem vitatkozom azzal, csak azt attól, tehát én csak arra akarok rávilágítani, hogy ezt a két történetet összemosni nem lehet. Na most persze sokan vannak, akik egyszerűen azért kapcsolódnak be ebbe a felfordulásba most az Egyesült Államokban, mert őket nem elégíti ki a két nagy politikai párt. Tehát azt mondják, hogy mi nem találjuk meg a helyünket ebben a két nagy politikai pártban, ezek a mi érdekeinket nem veszik figyelembe, nem eleget foglalkoznak azokkal a dolgokkal, amik bennünket érdekelnek, és ezért mi keresünk egy kiutat. Ilyenek is vannak, és én nem kérdőjelezem meg ennek a legitimitását, amiről most beszélgetünk, és amiről most vitatkozunk, hogy van-e helye annak, hogy így radikalizálódjanak, és erőszakosságba forduljon át, és megengedjék azt, hogy külső erők ebbe bekapcsolódjanak. Na, ez az, amit ezzel én nem értek egyet.
Én is azt gondolom, hogy a 68 összemosása mai állapotokkal az elég erős hamisítás, ugyanis az a korszak erőszak ellenes volt. Ez meg erőszak párti, látszik rajta. Nem is ez a kérdés a számomra, hanem az, hogy az akkori állapotokból, a háború ellenségből, az erőszakmentességből, a polgárjogok kiterjesztéséből, hogy lett egy olyan baloldali kultúra Amerikában, amelyik a Vogue-ban találja meg magát, meg a cancel culture-ben, hogy kell átírni Mark Twain-t például, vagy hogy kell, mit tudom én, kiírtani regények vagy filmeknek a felét ahhoz, hogy megfeleljen a mai, nem is tudom, milyen elvárásoknak. Tehát hogy kell a múltat kvázi, ugye Trump szereti azt mondani, hogy az ő egyik nagy ellenfele a marxizmus, hát itt a múlt megszüntetéséről van szó kétségkívül.
Ugye persze közben az inga kilengett jobb felé. Tehát, hogy ugye nagyon sok mindent elértek a vietnámi háború után, de hát aztán volt a Nixon botrány, utána volt egy mérsékelt demokrata vezetés a Jimmy Carter személyében, de hát utána volt a Ronald Reagan, meg egy konzervatív, mondjuk úgy, hogy jobb közép irányt vett, amely viszont ennek a 68-as forradalmi lendületnek az inga kilengése a másik irányba. Hát most ugye azt tapasztaljuk, hogy az inga, mint hogyha elkezdett volna kilengeni egy kicsit balra, de az amerikai társadalom nagy része mérsékelt. Tehát az amerikaiak nagy része azt, ami most folyik, ezt nem nézik jó szemmel. Tehát azt hinni, hogy innen oda néz az ember, átnéz az óceán túlpartjára, és akkor azt látja, hogy Amerika ég. Amerika nem ég. Amerikaiak nagy részének ez nem tetszik. Az amerikaiak, ugye ezek a fiatalok, ezek a világ végét akarják megelőzni. Ugye környezetvédelem, az LMBT, jogok, stb. Jogos követelések, de ezt szélsőségre vinni, ez egy nagy hiba. Az amerikai társadalom nagy része, elnézést, nem a világ végével, hanem a hónap végével vannak elfoglalva. Azzal vannak elfoglalva, hogy van-e állásuk, biztonságban vannak-e a gyerekek, van-e tiszta ivóvíz a csapban, van-e komputer szolgáltatás a kis közösségben, ahol élnek, és ez az amerikaiaknak a többsége. Tehát azt kell látni, hogy, és ezt nagyon fontos, hogy mindenki megértse, hogy az amerikai társadalom nagy része nem ezzel van elfoglalva, és itt jön a kihívás a Biden adminisztráció részére, hogy azt ők is tudják, hogy a társadalom nagy részének ez kezd nagyon nem tetszeni.
A társadalom nagy részének az, ami az amerikai egyetemeken történik. Az része annak, ami az amerikai elitben történik. Tehát az elit kilengései egy részének tartják ezt a dolgot, és akkor az elitellenes érzelmek erősítéséhez járul hozzá?
Alapvetően a baloldali elit kilengésének tartják, holott persze ez is egy kicsit sántít, mert azért voltak szélső jobboldali megnyilvánulások szép számmal az elmúlt években, ami hozzájárult az ilyen ezeknek a mozgalmaknak.
Csak gondoljunk a Kapitólium ostromára.
Hát a Kapitólium ostrom az mondjuk egy eléggé eklatáns példa, de hát volt más is, ugye, amikor kimentek neonácik tüntetni antiszemite felhanggal, fajgyűlölő hangnemben protestáltak. Itt én azt mondom, hogy szemmel látható a szélső jobb és ön a bevezetőben említette szélső jobb és a szélső bal készfogása. Tehát ugye ez egy nagy gond. De az amerikaiak nagy része úgy gondolja, hogy ez valóban, ugye ez elsősorban az elit egyetemnek a problémája, akik megint csak nem azzal foglalkoznak, ami bennünket igazándiból érdekel. És visszatérek még egyszer arra, amit a bevezetőben említettem. Igen, sok helyen tiltakoznak, de azért az Amerikában a több tízzer egyetem közül azért mégiscsak egy kisebbség az, ahol ezek a nagy felfordulások.
Hogy ezek nagyon meghatározó, nagyon híres egyetemek, ha csak a nevük kiejtődik, akkor már nagybetűvel írják őket a médiában.
Hát azért van nagy jelentőség, mert ezek szimbolikus egyetemek. Tehát ezeknek az ember, először is ezeknek az egyetemeknek a hozzájárulása az egyetemes tudáshoz megkérdőjelezhetlen. A Harvard, a Yale, a UCLA, a Princeton, hát ezek mind ikonikus egyetemek valóban. De ezzel együtt, ha számokat nézzük, akkor azért ez mégiscsak az amerikai társadalomnak a kisebbsége.
És mi várható? Mi várható a washingtoni elit föllépésétől, mondjuk egy ilyen új törvénytől, Biden megszólalásától, a pártok játékától, és attól, hogy ugye az egyetemi vezetők csapdában érzik magukat, és hát megpróbálnak valamit tenni, leginkább most már a rendőrséget folyamodnak, de úgy tűnik, hogy ez csak ront a helyzeten. Hiszen miután a Columbia megjelent a rendőrség, utána lobbant be megint a tüntetések sora a többi egyetemen. és eszkalálódott az egész helyzet. Szóval van-e bármiféle megoldása ennek a történetnek?
Hát az, hogy a rendőrség hogyan avatkozott be, hát ezzel kapcsolatban nagyon sok a kritika. Talán sokkal korábban kellett volna beavatkozniuk. Tehát azt látni kellett, hogy amikor a dolog kezd eszkalálódni, akkor bizony akkor a rendőrségnek, vagy a rendfenntartó szerveknek be kellett volna avatkozni. És most ez a legnagyobb kritika. Az, hogy hogyan lehet ezt az egészet rendezni, hát ugye először is valahol ebben az egész történetben úgy tűnik elfelejtődik az, hogy hát van egy nagy megoldás, mégpedig az, hogy a Hamas elengedi a tuszokat. Tehát ez valahogy elsikkad itt ebben az egész történetben, hogy itt arról van szó, hogy most már nem tudom hanyatszor felajánlották a tűzszünetet, és most nemrég Tony Blinken külügyminiszter ugye megint felvetette, hogy ennél jobb ajánlatot nem fogtok kapni, tessék elfogadni, és tényleg nagyon sok mindent lenyomott az izraeliek torkán, ami elfogadhatóvá teheti a... Nem, a Hamas nem akar békét kötni. A Hamas nem akar békét, a Hamas nem... Ne, a Hamasnak tetszik ez a felfordulás. Tehát ugye ez valahogy elfelejtődik. Hát a megoldás az az, hogy több tehát először is az amerikai társadalom szépen lassan elfárad ebbe a történetbe, tehát azt fogják igényelni, hogy tessék megtisztítani, tessék rendet teremteni az egyetemeken. Tehát ez tudomásul kell venni, hogy ez még csúnyább is lehet, mint amit most látunk. Meg kell tisztítani az egyetemeket, és az egyetemeknek el kell kezdeni azzal foglalkozni, ami a elsősorban a dolg, mégpedig a tanítás. De ugye én a tegnapi történések után azt látom, hogy egyre több szülő van felháborodva, csak a kisebbség az, aki azt mondja, hogy hát ne bántsák a gyerekemet, mert a nagyobb létszámban vannak azok, akik azt mondják, hogy én azért fizettem ki ezt a rengeteg pénzt a gyerekem tanítatásra, hogy elvégezze az egyetemet. Tehát én azért teszem ezt hozzá, mert szerintem lesz egy nagy társadalmi nyomás, hogy ezt a helyzetet akár erővel az amerikai kormány kezelje.
És mi lesz a dolog utóhatásaival? Megállnak a tüntetések, hazamennek a legények, stb. Oké, fizikailag dolog megszűnik. De mi marad az emberekben, mi marad a fiatalokban mindezek után? Amit hallottak, folyótól a tengerig, ugye? Vagyis, hogy Palesztina van, Izrael nincs, és a többi. Az összemosott Izrael kritika és az antiszemitizmus, az osztályharc blőd képzetei. Tehát egy olyan zavart visznek magukkal, ami nem oldható föl egy perc alatt, úgy, mint egy zárlat.
Van jelentősége annak a, mondjuk úgy, nem akarok nagy szavakat használni, történelmi határozatnak, amit tegnap hoztak a kongresszusban. Igenis, sokkal többet kell oktatni, nem csak az antiszemitizmust, hanem egyáltalán ez az egész történet miről szól. Ugye attól tartok, hogy a diákok jelentős része, akik most ugye ezekben a palesztin kendőkbe burkolva eltakarják az arcukat, és ezek között mondjuk ki, rengeteg fehér gyerek van, hogy ne, ezek nem találnák meg Palesztinát a térképen. Ha most eléjük raksz egy térképet, vagy ön eléjük rak egy térképet, sokuk azt se tudják, hogy hol van. Nem tudjuk, fogalmuk nincs arról, hogy mi ennek az egésznek a története. Ugye a holokausz sajnos egy picit ki is üresedett, amit én nagyon szomorúan tapasztalok. Nem a holokauszot nem szlogentként kell használni, hanem el kell magyarázni, hogy kérem szépen, mi van a háttérben, mi van Izrael megalakulásának a háttérében, hogy zajlottak az izraeli arab háborúk, hogy azt is el kell magyarázni, hogy hogy gyanús, hogy akkor indulnak el ezek a támadások Izrael ellen, amikor Izrael meg akar állapodni a mérsékelt arab országokkal egy hosszabb távú együttműködésben, mert Szaúd-Arábiával és másokkal. Szóval azért ezt mind jobban el kellett volna magyarázni, ez elsikkadt. Még egy dolog, hogy ami nagyon-nagyon különbözik a 60-es évek és a megmozdulása és a mostani megmozdulása között, akkor nem volt social media, nem volt TikTok, nem volt Facebook, nem volt ez, nem volt az. Mi volt akkor? Akkor volt a rockzene. És egyébként ugye örülök, hogy említette John Lennont, akkor tulajdonképpen ami ma ez a social media, az akkor a rockzenet töltötte be ezt a kulturális kohéziót, az volt az üzenetvívő, az volt a messenger, és sajnos ezek a médiumok, ezek az oly médiumok, ezek nem segítik a helyzet tisztázását. Nem tudok önnek válaszolni arra, hogy ez milyen gyorsan és milyen formában ér véget, de egyre bonyolultabb lesz a történet, ahogy közeledünk a választásokhoz, és még egy dolgot szeretnék jelezni, hogy most ugye Trump ellen ugye eljárások folynak, ugye állandóan a bíróságra kell menni.
Ott alszik el néha,
ugye sokan kérdőjelezik meg, hogy vajon ez valóban elalszik, vagy pedig csak a színház része, ennek nincsen jelentősége. Annak van jelentősége, hogy nagyon sokan lesznek, akik azt mondják, hogy utáljuk mind a két jelöltet, de Trump talán rendet fog teremteni. És ezért térek én vissza arra, hogy a Biden adminisztráció számára ez egy 22-es csapdája most az választások előtt. Ez, ami most ott folyik, nagyon nagy mértékben segítheti Trump győzelmét.
De hiszen miért nem hullik vissza ugyanez a republikánusokra, akik ugyanúgy követelik az egyetem megtisztítását, ugyanúgy elítélik az antiszemita megmozdulásokat, és ugyanúgy nem állnak át mondjuk palesztin oldalra.
Na de a Biden az előbb említett 22-es csapdája az, hogy ha rendet teremt, az a baj, ha nem teremt rendet, az a baj. A Trump rendet akar teremteni. És egyre többen lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, hogy mi elsősorban rendet szeretnénk. Mi szeretnénk élni az életünket, mi szeretnénk, ha ki tudnánk menni az utcára, és szeretnénk, hogyha a gyerekek azért járnának egyetemre, amiért fizetjük az egyetemet, tanulni.
És a baloldaliság vágya is vissza fog hullani a demokratákra, hiszen a demokratáknak van egy erős baloldali szárnya, amelyiknek hát nem nagyon tetszett az, amit Biden így balanszíroz most.
Jó, de ugye a mind a két pártban van mérsékelt többség. Tehát a többség az mérsékelt. Ugye a demokrata pártban valóban van egy szélsőséges, sőt, van egy szuper kisebbség, amelyik ugye effektíve palesztin barát, és effektíve antiszemite felhangokkal nyilatkozgat. Múlt héten ugye az Ukrajnának szánt segély, ami ugye ugyanakkor az Izraelnek szánt segély és a Tajvannak szánt segély is egy csomag volt, ott a republikánus és a demokraták együtt szavaztak. Tehát a két szélsőséget kizárták. Mind a két pártban a szélsőségek ellenezték ezt a segélycsomagot, ami azt mutatja, hogy ha nagyon nagy baj van az Egyesült Államokban, azért a két nagy párt valahol megtalálja egymással a hangot, és én azt hiszem, hogy ez optimizmusra ad jogot.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Simonyi András volt washingtoni magyar nagykövet, volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsor Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.